Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A hajnali órákban újabb kiterjedt katonai műveletekre került sor a Közel-Keleten. Az Iránnal szembeni támadás nyomán ismét arra kérünk mindenkit, hogy ne utazzon a térségbe, írta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, a teheráni magyar nagykövetség személyzete jól van, senkinek nem esett bántódása. Irán területén mintegy 30 magyar állampolgár tartózkodik, közülük 12-en regisztráltak konzuli védelemre. Ha valaki bajba kerül, azonnal keresse a nagykövetséget vagy a konzuli ügyeletet, írta Szijjártó Péter. Több éves, előre kiszámítható béremelési programot szeretne a kormány. Ebben a kérdésben is várják a véleményeket a most induló nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára videó üzenetében. Hídvégi Balázs a videóban emlékeztetett, hogy az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultáció egyik fontos kérdése lesz a béremelési program. Az elmúlt években jelentős béremelések történtek. A közszférában nagyot nőtt többek között az ápolók, az orvosok, a tanárok, az óvónők, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák bére. A versenyszférában is folyamatos a bérnövekedés, sorolta az államtitkár. Bővült a lehetséges résztvevők köre a vállalatok elektromos autó beszerzéseit 30 milliárd forintos keretösszeggel ösztönző programban. Így még több gazdasági társaság igényelhet járművenként 2 millió 800 ezertől 4 millió forint állami hozzájárulást flottája környezetbarát korszerűsítéséhez, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Mostanáig közel 4000 cégtől érkezett be támogatási igény összesen több mint 18 milliárd forintra. A megítélt források meghaladták a 15 milliárd forintot, a leszerződött tételek pedig a 14 milliárd forintot közelítik. A program jövő tavaszig elnyitva a módosításoknak köszönhetően még több hazai vállalkozás előtt, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A héten befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz. Így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ megjegyezve, az oltás biztonságos és segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. Első alkalommal támogatják közösen a vállalatok és a vásárlók a rászoruló állatokat. November 14-e és 20-a között első alkalommal kerül megrendezésre az Országos Állatbarátnapok Vásárolj az állatokért program, amelynek célja, hogy a vállalatok és vásárlóik összefogásával támogassák az állatvédelmet. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány által szervezett egyhetes fogyasztói kampány során a résztvevő vállalatok a promócióban szereplő termékek vagy szolgáltatások bevételének előre meghatározott részét állatvédelmi célokra ajánlják fel. Az összegyűlt támogatás 70%-át a programban résztvevő civil állatvédő szervezetek kapják, míg a fennmaradó összeget országos állatvédelmi programokra fordítják. Híreink végén az időjárásról. A köd feloszlása után az ország döntő részén napos idő várható fátyolfelhőkkel. északnyugaton az északi középhegységben és az északkeleti tájakon maradhatnak tartósabban felhős részek. Számottevő csapadék nem lesz. A délies szelet főként a Dunántúlon kísérik élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, ennél hűvösebb, a tartósabban felhős tájakon lesz.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az új ember október 27-i száma, a tartalomból. Megújulni az imádságban. Országos karizmatikus találkozó Szegeden. Válasz az emberiség kérdéseire, gondolatok a teremtésvédelemről. Maga volt az alázat, a türelem, a nyílt szívűség. Eltemették Jelenics István piarista szerzetest. Az egyház kincsei vagytok. Az idős pasztorációról a 29. családkongresszuson. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. A dió igazi kincs a konyhában. Jótékony hatású egész szervezetünkre. A dió egyik legfontosabb téli termésünk és alapanyagunk. Egészségmegőrző szerepe kiemelkedő a hideg hónapokban, de bőrünk ápolására is használhatjuk. A dió igazi csodaszer. Dél-Kelet-Európától Japánig, Dél-Kelet-Kanadától Kaliforniáig, délre Argentináig előfordul. A Kárpát-medencében két fajtájával találkozhatunk gyakrabban. Az egyik az ehető diót termő közönséges dió, a másik az Észak-Amerikából származó, Európában díszfaként ültetett, illetve néhol erdőgazdasági jelentőségű fekete dió. A dió gazdag omega-3 zsírsavakban és nagyobb mértékben tartalmaz antioxidánsokat más ételeknél. A dió rendszeres fogyasztása a szervezet működésének számos területén fejtheti ki jótékony hatását. Kiemelkedő a dió egészségmegőrző hatása tehát. Gazdag élelmi rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, vasban, magnéziumban, kalciumban, káliumban, foszforban, cinkben, részben, mangánban és szelénben. A diófilék tartalmazzák a rák, illetve a szívbetegségek kialakulásának megelőzését, igen hatékonyan segítő antioxidánsokat és az E-vitamint is. A dió rendszeres fogyasztása a rák ellenes küzdelem egyik elismert alapja. Nagy mennyiségben tartalmazza a kedvező élettani hatású omega-3 zsírokat, melyek az emberi szervezetben csökkentik a nem kívánatos trigliceride szintet, valamint a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Segít megőrizni a vérerek rugalmasságát, vértisztító hatású, serkenti az emésztést, ugyanakkor nagyon hatékony gyomor és bélhurút esetén. Kutatások kimutatták, hogy a diófogyasztás nőknél csökkenti a kettes típusú cukorbetegséget is. A diót igen sokféleképpen fel tudjuk használni a konyhában. kedvelt alapanyag és töltelék süteményekhez, gabonakássákhoz, de salátákban is kiváló. Nagyon finom pesto készíthető belőle, és pástétom is, ha egy kevés sárgarépával összedaráljuk. De önmagában is kiváló, nassolni való. Igazi kincs a dióolaj. A dióból sajtolt olaj igazi kuriózum, az egészséges és modern konyha egyik fontos alapanyaga. Erőteljes, markáns íze kiválóan ízesíti a salátákat, salátaszószokat, leveseket és mártásokat. Hamar avasodik, ezért ne tartogassuk sokáig. Linolsav tartalmának köszönhetően védi az immunrendszerünket, egészségmegőrző és gombaölő hatású. Magas E-vitamin tartalmának köszönhetően kiválóan ápolja a bőrünket. További érdekesség még a dióról, hogy számos jótékony hatását a kozmetikai ipar sem nézte tétlenül. Bőrbetegségek, pattanások, kelések, fekélyek és ekcémák esetén ezek lemosására, borogatására és gyulladásgátlásra használják. Most pedig térjünk vissza a konyhai felhasználásához. Nézzük, milyen ételek alapanyaga és milyen süteményekhez használjuk fel a diót. A válogatásban most is Süye Károlyné, Klárika néni lesz segítségünkre.
Novemberben már tényleg begyűjtésre kerülnek a csonthéjas gyümölcsök, így a dió, a mogyoró, a mandula, és hogy ezeket hogyan tároljuk, szellős zsákokba érdemes belerakni. Már most ugye ilyen zsákokkal közlekedünk szinte mindenütt, mert már textilből készült zsákok, illetve vászonból készült zsák már nagyon ritka helyen található, és ezeket a szellős zsákokat felakasztjuk a kamrába, vagy hideg helyre, vagy a garázsba, akinek milyen lehetősége van, és így tároljuk, így nem megy hozzá esetleg egér, vagy bármi olyan állat, ami nem való oda. És hát a piacon is, ha szétnézünk, héjastól is lehet vásárolni ezeket, és tisztítva dió, mondjuk a diónál úgy mondjuk eleve, hogy dióbelet veszünk, tehát a belsejét megtisztítva. Hát ezek már nem túlzottan olcsók, de hát akinek van ideje, aznak törni a diót, aznak érdemes, hogy úgy vásároljon, hogy sokkal olcsóbb azért, hogyha héjasan veszi, bár akkor nem látja, hogy mi van benne, hogy esetleg szépe a belseje, vagy több benne a rossz, mert ilyen is előfordul. Ez mindig évjárattól is függ, hogy milyen idő van, és hát most úgy hallom a termelőktől, hogy ezelőtt nem kellett permetezni a diófát, tehát édesapám soha nem permetezte, és alig volt benne olyan, ami kukacos volt, vagy avas volt, tehát az avasság meg azután jelentkezik, csak amikor már nagyon sokáig áll a dió. De ha valakinek van, érdemes megtörni a diót, és hűtő, illetve fagyasztó szekrénybe elhelyezni, úgy kiadagolni, hogy mennyi kell egy-egy alkalomra nagyjából, és ha valakinek van lehetőség, akkor érdemes lefagyasztva tárolni, de befőttes üvegbe, ilyen csavaros üvegbe is nagyon sokáig eláll, úgyhogy nem avasodik meg. Ha pedig erre nincs lehetőségünk, akkor pedig felakasztva tároljuk a héjas diót és akár a mogyorót, mandulát. Én most kaptam mogyorót a nászasszonyomtól, mandulát pedig egy helyen találtam, de hát ebből nem túl sokat, azt most fel is használtam a kiállításhoz nagy részét, és egy nagyon jó technikát hallottam az egyik volt munkatársamtól, miután én jóra ütöttem az ujjamra, mikor a baracmagot akartam megtörni, második ütés az az ujjamra került, úgyhogy abba is hagytam. Ő azt mondta, hogy egy régi konyharuhába, vagy egy régi pólóba 8-10-et belegöngyöl, és akkor csak ütögeti, utána kiszedi belőle, és akkor így biztos, hogy nem kerül a másik kéz oda, mert egyébként meg kell fogni, mert csúszkál, elmegy, és nem tudom, anyadik ütésre sikerül, még annak is, aki gyakorlott. De vannak ilyen diótörő, meg mogyorótörő szerkezetek is, de nekem azzal például még soha nem sikerült jól, tehát érdemes ezt a módszert kihasználni. Hát ezek közül azért legtöbbet a dióbelet használjuk, már a mandulát is lehet vásárolni, de azok elég drágák az üzletekbe. Lehet mandulaforgácsot, mandulalisztet, éppen ma voltam az egyik nagy áruházba, mandulapálcikát, azt én is vásároltam, mert a karácsonyi mézeshez nagyon jó dekoráció lesz. Viszont legtöbbet talán a diót használjuk, és amikor készültem erre az adásra, úgy elgondolkodtam, hogy milyen ételekbe használjuk a diót a süteményen kívül. Hát nem nagyon sok ételféleséget találtam, inkább csak a süteményeknél, és főleg a úgynevezett klasszikus süteményeknek az alapanyaga a dió, egyik alapanyaga az dió, így például a zserbónak, a bejglinek, a mágnás diós, a grillásnak, az islernek, islifánknak, a pozsonyi kiflinek, és hát itt említettem kettő olyat is, amihez mákot, tehát mákkal is használjuk, a bejglinél vagy a pozsonyi kifli, tehát úgy magamban megfogalmaztam, hogy a dió és a mák úgy kézenfogva együtt járnak, mert így szoktuk párosítani, hogy az egyik ilyen, a másik olyan. Hát az aranygaluska is olyan, amit főételként tálalhatjuk, bár desszertként is fogyasztható, és hát még nagyon sokféle süteménybe, a töltelékébe vagy a tésztájába rakunk diót. Régi mondás az, hogy ültesd diófát fiatal emberként, és majd az unokáid élvezik majd a termését, te pedig az időskorodban a lombok árnyékában hűsölhetsz majd. Hát mivel a diófa nagyon lassan nő, és ezért nagy minél korábban, ha valaki még a termését is élvezni szeretné, akkor elég korán el kell vetni, meg általában mondják, hogy az unokáknak ültetek egy diófát. És hát a régi öreg diófákat nagyon sok éven át ugye növekszik, meg megvan. A kivágott diófából készülnek talán a legszebb utódarabok. Hát olyan csodálatos színe és erezete van a diófa alapanyagának, hogy ez egy nagyon megbecsült asztalos termék volt. Hát ma már nagyon kevés ilyet készítenek. Gyerekkoromban kivágtunk egy nagy diófát a szőlőbe, és édesapám ebből készített egy kis asztalkát, hozzá három ilyen kerek háromlábú széket, hát a kis asztal az az enyém lett most, és hát ez tényleg annyira szép, és hát nemes fának mondhatjuk ilyen szempontból is. A zöldióból készülhet befőtt édes csemegeként fogyasztjuk, hát ebből elég egyet-kettőt megenni, mert többet talán nem is bírnánk. Én ilyet még nem készítettem. Viszont a nyáron készítettem diólikőrt pálinkával és mézzel. A Horváth Ilona szakácskönyvben is benne van, de több hónapos állás után, mikor leszűri, azután tesz hozzá szirupot, vízzel főtt cukrot, tehát szirupot tesz hozzá, és úgy lesz belőle likőr. Hát én elég sokáig hagytam rajta a zöldiót, elég barna lett, tehát az ízét még nem tudom megmondani, hogy milyen, mert még nem kóstoltam meg, majd most jön egy ilyen esemény, amikor majd előtte megkóstolom, hogy tálalhatom-e majd a vendégeknek, mert azért nem akarok vele felsülni, de hát aki gyakorlott ebbe, akkor lehet, hogy már jövőre nem így készíteném meg. Talán öreg is volt már a dió, már kemény volt, tehát korábban kellett volna, amikor még szinte puha, meg teljes a belseje, itt már érezni lehetett a héján keresztül a csonthéj, már kifejlesztette a csonthéját, és hát nem tudom, hogy milyen lesz, úgyhogy majd meglátom, majd beszámolok róla, hogyha megkóstoltuk. Viszont a dió törésnél édesapám mindig ügyelt arra is, hogy néhány diószemet kettéhasított késsel, nekünk szuhakálóban nagyon rosszul törő diónk volt, hogy nagyon kemény volt, hát vannak ugye papírhéjú diók, nagyobbak, egyebek, és mindig késsel ketté hasította, úgy szedte ki belőle a belsejét, és ezt félre rakta. Ebből nekünk gyerekjátékot készített, nem tudom, még van-e olyan hallgató, aki erre emlékszik. Pengetőnek hívtuk mi, amihez még gyufaszál, és a pelkig gumiból kihúzott kis vékony gumiszálak kellettek, és ezt kifeszítette, olyan volt, mint egy lant, lehetne mondani, tehát még az alakja is a lanthoz hasonló a diónak, és akkor rá volt tekerve cérnával a gyufaszál, és az pengette a gumihúrokat. Érdekes kis kedves hangot adott ki. Ezt aztán az öcsém is megtanulta édesapámtól, és később még az én gyerekeimnek is készítettek. Hát nem tudom, hogy ők esetleg tudnak-e, illetve már csak Attilát, hogy tud-e még készíteni, mert érdekes módon nagyon sokszor előjön emlékébe, amit nagyapától tanult, és lehet, hogy ez is ott van, raktározza, még csak majd ki kell belőle szedni, hogy meg tudja csinálni. Én a nagyobb dióhéjba szalmafonással picike kis betlehemet is készítettem már, és most is van tervem, de hát a vásárokon, vagy ilyen népi ünnepélyeken felelhetők a dióba készült kis babák, mint egy kis pólyás baba, egy fa golyóra feje, és akkor arra ilyen kis csipkét raknak, vagy ki hogyan készíti, tehát ez is jó, és eladják ugye ezekbe a vásárokba. És én most készítettem egy őszi magvakból koszorút, amihoz felhasználtam a diót, a magyarót, mandulát, az őszi baracmagot, mert azt megszedtem a nyáron, vagy nyár végén, a szilvamagot, és akkor még gesztenyét, meg makot gyűjtöttem hozzá. Nagyon szép lett, ragasztó pisztollyal egy fűkoszorúra ragasztottam ilyen sávokba ezeket, és utána pedig lakkal lefújtuk. És ehhez majd őszi színeket, piros, barna, citromsárga, narancssárga, lila, bordó szalagból majd egy bokrétát kötök rá, mert nagyon jól néz ki már úgy elkészítve, és még a bokréta nincs rajta. Kevés olyan ételünk van, amihez diót használunk. És ezek közül a gyerekkoromban visszaidézve a diós metéltet említeném, amikor mákos metéltet is készítettünk. Én ezt nem nagyon szerettem. Asszonyként nem is nagyon készítettem talán életemben egyszer.
Igen, talán a menzán találkozhat vele mindenki leginkább.
Hát, még ott nem is annyira a diós, akkor inkább a prézlis vagy grízes tésztához hasonló, bár édesanyám úgy készítette, hogy mindig olvasztott fel vajat, és azzal megcsurgatta, meg mézet tett rá, úgy már sokkal ízletesebb volt. Viszont az aranygaluska az egy kedvenc étel volt a családban, azt én is gyakrabban készítettem, még mikor itthon voltak a gyerekek. Viszont van egy húsos étel, amiben dió kell az öntethez. Ezt szeretném elmondani. Tehát amikor ezt először evett a lányom, azt mondja, édesanyja, ez olyan liblingszerű, hogy kedvenc, és tényleg kedvenc is vált a családba. Hát ehhez mi szükséges? Egy kiló csont nélküli tarja vagy karaj. A karajból is a hosszú karaj jobb, mert a rövid karaj nagyon száraz. Két fej vörös hagyma, 20 deka füstölt szalonna vagy császárszalonna, 25 deka füstölt kolbász, házi kolbász természetesen, és az öntethez 3 deci 30%-os vagy 20%-os tejszín, 1 deci ketchup, és 2 púpos evőkanál darált diókkel, ezt össze kell keverni, és majd a végén rá kell önteni. Tehát a hús elkészítését mondom most, a húst megmossuk, lecsepegtetjük, felszeleteljük, és egy kissé kiverjük, kiklofoljuk, vagy ahogy Erdélyben mondanák, kipotyoljuk, és egy kicsit besózzuk. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, a kolbászt is, a kolbászt meg a megtisztított hagymát karikára vágjuk. Egy sütőtálba rakjuk az alapanyagokat, először a szalonnával beterítjük, olyan tepsit vagy sütőedényt használjunk, amit utána az asztalra is tehetünk, érdemes úgy, hogy ne kelljen, mert ha már hozzányúlunk, nem lesz olyan gusztusos, hogyha úgy tálaljuk, és akkor megy a szalonna, hús, kolbász, hagyma, és amit szintén a hagymát egy kicsit besózzuk, hogy összeessen, ne legyen olyan parázs, és az öntetet összekavarjuk, és ráöntjük a húsra. És alufóliával befedve, 170 fokos sütőbe körülbelül 2 óra hosszáig sütjük. Ezt is megnézzük, hogy megpuhult-e, és ha már megpuhult, akkor levesszük róla a fóliát, és még 15 percig sütjük. Ehhez sült burgonya, vagy párolt rizs illik legjobban. Hát tésztával még nem próbáltam, de inkább csak sült krumplival szoktuk.
Esetleg érdemes kipróbálni az édes burgonyát, hiszen azt ugyanúgy meg tudjuk csinálni, mint a szalma burgonyát is, és mégis ezt a ketchupnak az édeskés ízét egy picit visszahoz.
Hát igen, vagy csicsókával is lehet, igen. És én éppen holnapra édes burgonya krémleves terveztem, tehát használom. És ez egy nagyon jó kis étel, mert előre is elkészíthető, tehát szépen összerakható, hűtőszekrényben még jobb is, hogyha áll egy éjszakát, és akkor másnap csak meg kell sütni. Arra kell vigyázni, hogyha a hűtőszekrényből veszük ki mondjuk a porcelántálat, akkor hagyni kell egy kicsit szobahőmérsékleten megmelegedni, vagy pedig együtt meleg, tehát úgy betenni a sütőbe, hogy nem előmelegítjük, nehogy a forró sütőbe beletesszük a hideget, vagy jénainál is ugyanez a helyzet, vagy most vannak ezek a kerámia sütőedények, nem szabad rögtön a hűtőszekrényből betenni a forró sütőbe, mert akkor könnyen szétpattan, és akkor oda az ételünk is, meg nem beszélve a sütőnek a takarításáról. Hát ezt érdemes kipróbálni, ajánlom a kedves rádió hallgatóknak, mert kiadós is, zaftos is, el is áll, még másnap is élvezhető az állag, az íze, tehát vendégváróként is nagyon jó, ha több vendéget várunk, akkor érdemes elkészíteni ezt. Az aranygaruska az általában a gyerekek kedvence. Mostanában csak azért nem főztem, mert 2 unokám sem szereti a diót. Na most a dió azért azt említsem meg, hogy allergén növény. Tehát vannak olyan emberek, akik nagyon rosszul tudnak lenni egy szem dió elfogyasztásától is, tehát tudniuk kell. Mogyoró, dió, ezek a nagyon allergén növények. Aki erre, és hát így nem, miután nem szeretik erőltetni, nem merem, mert nehogy aztán önálluk is esetleg olyan reakciót váltson ki, ami nem kívánatos. Viszont az én gyerekeim nagyon szerették az aranygaluskát, most ezt általában akkor főztem, amikor húsos leves volt, egy gulyásleves, egy palószleves, tehát ami egy nagyon tartalmas, ahhoz az aranygaluska kiváló volt. Most ennek a hozzávalóit szeretném elmondani. 1,5 kiló liszt, ehhez kell 2 deka élesztő, 2 tojás sárgája, 5 deka vaj, 5 deka cukor, 1 kevés tej, amiben az élesztőt megfuttatjuk, ugye a szokásos módon elkészítjük a tésztát, hagyjuk megkelni, és amikor már megkelt, akkor lisztezett táblára borítjuk, gyúrótáblára, és akkor elnyújtjuk elég vékonyra. Én egy nagy pogácsa szaggatóval, illetve pohárral is szoktam nagy átmérőjű pohárral is kiszaggatni. Most a olvasott szakácskönyvekben, ahol már találkoztam ezzel az aranygaluskával, ott csak szorosan egymás mellé rakni, és meghinteni a tetejét dióval. Én nem így szoktam, hanem a kis pogácsákba egy olyan mokás kanálnyi baracklekvárt teszek, és akkor összefogom a két végét ilyen csúcsosra, és szorosan egymást, előtte természetesen kivajazom az edényt, ez is egy ilyen sütőedényben, amivel asztalra tehető, abba érdemes elkészíteni, és akkor egymás mellé rakosgatom, de még mielőtt betenném a tepsibe, akkor a 15 deka vajat felolvasztok, nem sütöm meg a vajat, csak felolvasztom, és megmártom a vajba, utána pedig a porcukros dióba, és úgy rakom egymáshoz, tehát nem kell a végén sem meglocsolni a vajjal, se a dióval, de így akkor jó zamatos lesz ugye az a baracklekvár, kicsit hasonlít ugye a zserbóhoz is az íze, így a lekvár meg a dió együtt párosításával, és akkor így rakom bele a tepsibe, a sütőformába, hát ezt lehet kugló formába is rakni, vagy ilyen koszorú formába is rakhatjuk, tehát attól függ, hogy mennyire elegánsan akarunk tálalni, tehát kiválasztjuk a megfelelő formát, és úgy rakjuk bele. Hagyjuk még így, hogy megkeljen, mikor belekerült a sütőedénybe, és utána 180 fokos sütőbe aranybarnára sütjük. Ha véletlenül az olvasztott vajból maradna, akkor azt nyugodtan rárocsolhatjuk a tetejére, de általában megszívja ez az adag. Lehet, hogy néha még nem is elég a 15 deka vaj, hanem akkor érdemes egy 25 dekás vajat venni, abból 5 deka megy a tésztájába, 20 dekát pedig felolvasztani, annál finomabb lesz. És hát ehhez vaníliamártás, borsodó vagy csokoládémártás illik. Hát én nem mindig szoktam sodót készíteni hozzá, hanem ha sietek, akkor híga pudingot főzök, és akkor azzal is kiváló. Tehát, hogy több tejet teszek hozzá, mint amennyi az előírás, és akkor az is egy ilyen kellemes lesz.
Kedves hallgatóink, Süllye Károlyné Klárikát hallották a diós ételekről. Az otthon ízeivel legközelebb két hét múlva jelentkezünk, további diós recepteket ismerhetnek meg. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Kozma Imre irgalmas rendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke életének 85. évében, október 17-én elhunyt. Műsorunkban ráemlékezünk. Az Örök Ige televíziós hálózata riportjának szerkesztett változatát hallják.
Édesapám halála után az édesanyámnak egyetlen útja volt vissza a szülői házba, és ezáltal én egy nagy családba kerültem, és ez volt az első ajándék. Tehát én voltam az első gyereke a szüleimnek, és nem egykeként nőttem föl, de anyám viszont nem ment férhez, mert azt mondta, nem szeretné, hogy rossz mostohám lenne, és egy olyan családban éltem. Nagyapám egy jámbor szentember volt, a nagyanyám meg egy roppant racionális valaki, aki az egész nagy családot igazgatta, és belekerültem egy olyan egyházközségbe, amely mintaszerű volt a Sziget közben, Győr-Zámoly, és belekerültem egy olyan falu közösségbe, amely még igazi falu közösség volt, ott szinte az emberek csak úgy tudta gondolkodni, hogy mindig a másik ügye, gondja, baja is magától értetődően a egyéni családok életéhez, világához is hozzátartozott. Hát én innen jöttem, és nekem a legnagyobb tanítom a nagyapám volt, aki 5 éves koromban azt mondta, édes fiam, azért születtünk, hogy szolgáljunk, és ez akkor lehetséges, ha életünket odaajándékozzuk a másik ember javára és a boldogulására. Hát aztán erről többet tudtam később, aztán rengeteg élményt kaptam, ugye ez még a Trianon előtti világot, hogy így mondjam, idézte. Szigetköz Trianon előtt az esztergomi egyházmegyéhez tartozott, ugye az egész felvidék szinte az esztergomi egyházmegyét jelentette. Azok a papok, akiktől én rengeteg mozdulatot tanultam, és rengeteg ötletet, ezek a papok minden héten, szigetközi papok, 28-an voltak, ez volt az esztergomi egyházmegye internáló tábora. Itt olyan papok voltak, akik tudták azt, hogy a küldetésért harcolni kell. És a harc nem azt jelent, hogy eszmék vitáznak egymással csupán, azt is jelenti, de az eszméket képviselni, adott esetben keresztény küldetésben élni az életünket, ez kockázat. Ezért az embernek az egész életét be kell vetni, és ezek a papok vagy börtönből jöttek, vagy börtönbe készültek. És ezek minden héten egy napon összegyűltek a falunkban, és én 5 éves koromtól kezdve mindig ott voltam ezeken a találkozásokon, nagyra nőtt a fülem, hallgattam, hogy miről beszélgetnek, aztán ahogy nőttem föl, egyre többet értettem meg az ő beszédükből, és az ő elhivatottságukból, és akkor fogalmazódott meg, és egy lépéssel tovább mentem nagyapámnak a nagyon bölcs mondatától, hogy a másik ember szolgálata az áldozatokat kíván az embertől, és ha valaki pap, akkor ez azt jelenti, hogy az egész hivatása erre épül, ha ő az emberek hitéletének a elmélyítését, meg a gondozását jelenti, akkor ez azt jelenti, hogy ezt evilági módon egy elhivatott lelki pásztor minden akadát legyőzve kell, hogy teljesítse, és én ilyen pap szerettem volna lenni. Hát ugye a faluban például én voltam az egyetlen, aki nem voltam kisdobos, nem voltam úttörő. És hát most, mikor itt hallom, hogy mennyi szó hangzik el a gyerekek nyaraltatásával kapcsolatosan, én soha se voltam nyaralni. Persze erre rögtön mondják, hát falusi gyerek, no, azért nem egészen így van. 7. osztályos voltam, és szólt a tanító, hogy egy úttörő vezető képzőre mehetek el valahova, és mikor megnéztem a térképen hova, és még soha életemben nem voltam másutt a szülőfalumból, ki se tettem a lábamat, hát a szívem sajdult, hogy a belső harc az megkezdődött. Hát én nem is vagyok úttörő, és aztán megszületett bennem a döntés, hogy hát én oda nem mehetek el, mert én nem is vagyok úttörő, és nem is óhajtok soha az lenni, tehát itt valami tévedés van biztosan, de az igazság az, hogy a tanárok nekem ezt jutalomképpen akarták titokban oda csúsztatni. Szóval ez a közeg, amelyben én a mindennapjaimat éltem, ez mind-mind azt erősítette, hogy az ember nem élhet önmagának, és ezért született meg a papság gondolata is bennem, hiszen ha ez az igazság, akkor én sokkal többet tudok segíteni, ha nem, mint egy családfő, mint egy férj, az édesapa kell, hogy helytálljon, hanem sokkal szélesebb körben valósulhat meg az a gondolkodás és az a magatartás és konkrét cselekedet vagy cselekvőkészség, és egyre erősödött bennem. Én elég önálló ember voltam, édesanyám nagyon okos nevelő volt, szigorú volt, de nagyon szerettük egymást, és amikor a győri állami gimnáziumba én beiratkozásra mentem volna, akkor anyám azt mondja, elkísérlek. Hát ez olyan volt, mint a égből való szó, hogy engem nem kell elkísérni. Hát anyám engedte, hogy szervezhessem az életemet, teljesen megbízott bennem, és általában azt hiszem, hogy nem is éltem vissza a bizalmával, hát kis gyerekhuncutságok voltak, amikor próbáltam a kötelékekből kikerülni, de alapvetően nagyon bizalmi kapcsolatunk volt, hát tudomásul vettem, hogy jön velem beiratkozni, és a Bencés gimnázium közelében a busz megáll, azt mondja, fiam, szállunk le, tehát nem ide jövünk, szállunk le. Anyám egy szigorú és határozott ember volt, és azt mondja, hogy a Bencés templom előtt mennünk, menj be, imádkozzál, és jövök vissza, add ide a bizonyítványodat. Odaadtam, és ahogy elmondta, bement a Bencés gimnázium dísztermébe, ott volt a beiratkozás, de hát akkor ez úgy volt, hogy ugye alig volt egyházi iskola, már évekkel előre megvolt a lista, hogy kit vettek föl, és anyám, ahogy elmondta, odament, bizonyítványomat letette a középen ülő ember elé, pont az igazgató volt, és annyit mondott, hogy szeretném, ha a fia mit tanulna. Hol a fia? Azt mondja, lent van a templomban. Hívja föl. Lejött, fölmentem, és az igazgató elé odaálltam, és csak ennyit mondott, édes fiam, a mi iskolánkban fogsz tanulni. És azért volt szinte csodaszámba menő, mert hát évekkel előre már megvolt a lista, és ahogy a anyám mondta igazgatóra, előtte lévő papíron csak valakinek a nevét kihúzta. És annyiszor gondoltam, hogy ki lehetett az a fiú, és vajon mi lett az életben vele. Még fájt is a lelkemnek. Tehát később egész életemben többször eszembe jutott ez, hogy és egy kicsit úgy éreztem, hogy neki is adósa vagyok, akkor nekem ő helyette is itt valamiképpen helyt kell állni. És igazgató úr megkedvelt, és egy alkalommal, még elsős koromban, év elején mondtam, nem fizettem tandíjat, mert szegény gyerek vagyok, és aztán valami pályázat volt, azt megnyertem, és akkor olyan lelkiismeret furdalásban, mondtam, igazgató úr, hát nem fizetek tandíjat, most még pályázatot nyertem, pénzt is adnak, hát ez nekem kicsit nehezen érthető, erre rám nézett, azt mondtam, megéri. És amikor leérettségiztem, nagyon szerettem ott lenni, egy csodálatos osztályunk volt, azt mondták, hogy évszázadok alatt nem jött össze egy ilyen csapat, mint a mi osztályunk volt. 32-en érettségiztünk, és szinte egy vagy kettő volt közepes, a több mint kitűnő. 9-en lettünk papok abból az osztályból, és amikor végeztünk, akkor a igazgató úrhoz bementem megköszönni a lehet, mindent a Bencés tanároknak köszönhetek. Megtanítottak tanulni. Elsősorban ez a legnagyobb ajándék. Azóta már tudom, hát már régen tudom, régóta tudom, hogy mit jelentett ez, és akkor az igazgatónak megköszöntő, és kérde, hova mész tanulni további? Hát mondtam, hogy a esztergomi szemináriumban megyek. Rám nézett, azt mondja, ugye megmondtam, hogy megéri. Hát ez meghatározó az egész életemben. Én most is azt mondom, hogy Istennek nagy ajándéka az út, amelyen a Jóisten elindított, és most is csak azt tudom mondani, hogy megérte, megéri, mert valóban egy olyan időben lehetett az ember, az emberek lelki szolgálatára, amikor azért kockáztatni kellett, és bátornak kellett lenni, és hát ugye életem során többször volt olyan, amikor megpróbáltak mindent megtenni, hogy elbátortalanítsák az embert, itt különösen a pesti ferences templomi időszakom alatt volt, akkor rendszeresen kihallgatásokra kellett mennem. Semmi más nem volt elbátortalanítani az illetőt, hát ha föladja. És amikor aztán innen visszakerültem Zugligetbe, mert ott voltam 2 évig káplán, akkor egy csodálatos esemény sorozat volt. A pesti ferences templomban elkezdtem az egyetemisták oktatását, ez konferencia beszéd formájában volt, olyan 1500 fiatal jelentkeztek meg, egyetemisták. Egyébként inkognitóban többször Lékai bíborosul is ott volt, csak később tudtam meg. No, meg persze ott voltak a téglák is, még a diákok közül is voltak beszervezettek, de ott voltak az államvédelmisek is, és amikor egy változás történt, ezt úgy valahogy lenyelték, mert arra nagyon vigyáztam, hogy lehetőség szerint olyanokat ne tegyek, amit tiltanak, akkor elsősorban a templomon kívüli találkozókat fiatalokkal tiltották, és többször például a kihallgatásokkor ezt előhozták, és mondtam, hogy hát miért csinálnék ostobaságot, önök ezt annyira tiltják, hát annyian jönnek a templomba, hogy be se férnek, hát miért cseréljem föl azt, hogy 5-6 fiatallal egy családnál találkozhatom, hát nem éri meg, a lehetőségek sokkal jobbak így. És a következő lépés volt, hogy a fiatal házasoknak elkezdtem a hittanyát. Egyébként ez abban az időben volt, amikor aztán később a házas hétvége is elindult Magyarországon. Előtte én ennek nem a házas hétvégének, hanem az én elképzelésem szerinti házas hittannak a rendszerét fölépítettem, és láttam azt, hogy a fiatalokat elsősorban az élet útjuk nagy változásánál kell segíteni, amikor két fiatal egymásra talál, hogy ez az egymásra találás, ez azt jelentse, hogy egy közös út legyen, ami valóban az élet útja. Hát az első csapat 2800 fiatal házas volt, és ezek közül első 10 évet pontosan követtem. 3 válás volt mindössze, és 4,3 volt a gyerekek száma családonként. De amikor ezt elkezdtem, mert aztán a folytatódott ott, akkor azonnal úgy látszik, hogy besokalt az államhatalom, és jött Lékai bíboros úrnak a telefonja, hogy civil állást kell keresnem, mert az állami házügyi hivatal nem járul hozzá a papi munkámhoz, tehát úgy látszik, hogy ez már sok volt nekik, és akkor ez 1976-ban volt, és a plébánosom, az zugligeti plébánosom nyugdíjba ment, és november 5-én eljött, hogy beszélgessen velem, megköszöntsön névnapomon, meg hogy legyek az utódja. És mondom, de baj van, én éppen civil állást keresek, mert az egyházi hivatal nem járul hozzá a működésemhez, és akkor rám nézett Anzelm atya, Imruskám, Isten is van, és mit ad Isten? Egy hét múlva jön a telefon bíboros úrtól, hogy elmehetek Szügypatvarcba plébánosnak, ez Balassa gyarmat mellett van egy pici település, örömmel. Rá egy hét múlva jön a következő, hogy mehetek Zugligetbe. Ez azért izgalmas dolog, mert abban az időben Budapesten plébános csak békepap lehetett. És én voltam az első Budapesten, aki nem békepapként plébános lehettem. Persze Zugliget egy elhanyagolható hely volt akkor, és valószínű, hogy erre gondoltak, hogy bár egy üzenetet is utánom dobtak az államiak, nagyon csúnya mondatot mondtak, inkább nem mondom itt el, de a értelme az volt, hogy úgyis belefullad. Hát nem fulladtam bele, hanem lett 2 évtized, és valóban egy olyan közösség, amely már a kommunista évtizedekben, még a rendszerváltoztatás előtt létrehozta az első szociális hálót Zugligetben. Ez azt jelentette, hogy a 12. kerületben nem volt olyan ember, aki rászorult, vagy magányos volt, egyedüli, hogy magára maradt volna. Ott több száz egyetemista, hittanos volt, és ezek akkora erőt képviseltek, hogy ez a csoda aztán lett a Máltai Szeretett Szolgálat, és aztán jött utána az Irgalmas Rend. És sokat töprengtem már abban az időben, hogy ez 97-ben léptem be az Irgalmas Rendbe, tehát már a rendszerváltoztatás után vagyunk, és a máltai tevékenység során azt tapasztaltam, hogy a szegény ember betegebb, mint a nagyjából rendezett körülmények között élő ember. Ami alatt azt értettem, hogy láttam, hogy érdekképviselet nincs mögöttük. Tehát magukra maradtak a legnagyobb kiszolgáltatottságukban, mert a legkiszolgáltatottabb ember a beteg ember. Hiszen a beteg ember az a legkilátástalanabb helyzetben van, hiszen a betegség kitépi a munkavilágából, esetleg a családjából is ki kell lépni, és egy gyógyító intézménybe kerül el, tehát ez egy nagy próbatétel az emberek számára, és azt láttam, hogy a szegények ezt sokkal, de sokkal nagyobb fájdalommal és megpróbáltatások közepette élik át, és akkor jött, hogy a Irgalmas Rend évszázadokon keresztül milyen szolgálatokat tett. Ugye azért azt is jó, ha tudjuk, hogy a 17. században az irgalmasok voltak, akik Magyarországon az intézményesített gyógyítási rendszert kialakították. Ez a kórházi gyógyító rendszer. Ez nekik köszönhető. Az első kórházuk 1650-ben volt Magyarországon. Azért Szepesvárral jár, mert itt volt a török. Aztán később, mikor a török kivizetése után voltunk, akkor aztán gyorsabban tudott más területeken is, más városokban is megjelenni. És amikor ez megvilágosodott a számomra, akkor azt mondtam, hogy hátat kell fordítani ennek az egyházközségnek, és abban bíztam, hogy ők már úgyis a lábukon meg tudnak állni, és egy éjszaka nem tudtam aludni, és végig ez foglalkoztatott. Nagy harc volt a lelkemben, és másnap reggel elmentem a bíboros úrhoz a várban, a püspökség központjába, és akkor Paskai bíboros úr volt a Esztergom egyházmegyének az érsek vezetője, és mondtam, hogy hát ugye ezt én kifundáltam, hogy szerzetes, ha ilyennel előáll, akkor nem mondhat még egy püspök sem nemet, mert ez egy lelki értelemben egy magasabb rendű életforma, vagy elhivatottságot jelent, és Béboros úr nagyon-nagyon értetlenkedve fogadta az én kérésemet, és kérdezte, hogy mikor akar menni. Hát ő tisztában volt a kérésnek a fontosságával. Mondtam, holnap. És elköszöntünk. Még nem értem Zugligetbe haza, már jött a telefon, hogy Imre, hogyha add be a titkár úr telefonát, add be a lemondásodat, már megvolt az utód. Úgyhogy aztán így kezdődött a Irgalmas Rendi küldetés. Nagyon izgalmas volt a folytatás. A Kárpát-medence magyarsága nagyon sokat szenvedett a Trianon miatt, hát az Irgalmas Rend is. A Csonka Magyarország területén alig maradt kórházunk, részben Romániában, részben Horvátországban, részben Szlovákiában voltak a kórházok, amiket a magyar irgalmas rendiek létesítettek, hoztak létre, de a 20. század végén, amikor én ezt a lépést megtettem, akkor mindössze 5 irgalmas rendi kórház volt a mai Magyarország területén, és jött a rendszerváltoztatás után a lehetőség, és akkor a máltai tevékenység adott egy kis hátszelet, hogy ezen a területen el tudjak indulni, és nagyon sokan csatlakoztak már a gondolatnak a megvalósításában is hozzám, és 3 kórházat tudtunk visszaszerezni, a budai kórházat, a pécsi kórházat és a váci kórházat, 2 nem, a pápait és az egri kórházat nem, mert nem voltunk, hiszen 2 öreg szerzetes volt akkor csak, Pécset a Hilár atya, Budán pedig a Laurus atya, és voltam én, aki közéjük jöttem, és de hát már előtte évekig sokat segítettem nekik, és hát elindultunk 0 forinttal, minden anyagiak nélkül, csak a Jóisten kegyelme bátorított bennünket. Hilár atya egy nagy harcos volt, Laurusz atya meg egy jámbor ember, és ott kettejük között próbáltam az életüket is segíteni. Hát aztán elkezdtük, és egy római döntés szerint Kelet-Európában, akik újraindultak a rendszer változtatások után, azokat egy-egy nyugat-európai szerzetes közösséghöz rendelték oda, hogy segítsenek az újrakezdésben, minket az osztrákokhoz rendeltek. Ez egy hallatlan nagy ajándék volt, hogy újra elindult ez az élet, akkor, amikor például a Budai Irgalmasi Kórházban megnyitás napja volt, ugye feltételekhez volt kötve, ugyanaz a funkció kell, hogy folytatódjon, ami addig is volt, egyetlen ember sem lehet elküldeni emiatt, a váltás miatt, tehát a dolgozók is maradnak, és anyagi biztonság meg kell, hogy legyen, biztosítva legyen, és emberek tömegein jöttek ki az utcára, Budai kórház előtt gyűltek össze éjfélkor, hogy na újra itt vannak az irgalmasok, és ami engem külön meglepett, hogy azok a dolgozók, akik addig is ott dolgoztak az elmúlt évtizedekben, ezek legtöbbje várta a csodát, hogy mi lesz, és éjfélkor a kórházat próbáltam végigjárni, és imádkoztak kis csoportokban, égő gyertyát körülvettek, és örültek annak, hogy egy új világ kezdődik. Hát talán valamit sikerült is fölmutatni az irgalmasoknak a karizmájából, ez a hospitalitás, vendégszeretet. Az irgalmasok azt üzenik a világnak, hogy egy beteg ember, aki egy irgalmasrendi gyógyító intézetbe bemegy, az olyan, mint a szeretett vendég. És ez egy kicsit visszahozta azt a gondolatot, ami bennem megfogant a máltai tevékenységem során, hogyha az a kiszolgáltatott ember, aki még anyagi biztonsággal is hadilábon áll, bejut egy ilyen intézménybe, és ott szeretettel fogadják, akkor ez már félgyógyulás.
Kedves hallgatóink, Kozma Imre irgalmasrendi szerzetesre emlékeztünk. Imre atya temetése november 15-én lesz Budapesten, a Szent István Bazilikában.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.